Íme, a te anyád. Kovács Zoltán mariológus műsora következik arról, hogy hogyan bízta Jézus a szűzanyát Jánosra, és vele együtt ránk is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Anyaszent egyházunk már néhány napja húsvét örömében és békéjében él. Ahhoz azonban, hogy ezt az örömöt megtapasztaljuk, meg kellett élnünk nagy pénteket is, Jézus szenvedéseit, a keresztre feszítés kínjait, melyekben része volt az ő édesanyjának, Máriának is. Tekintsünk most üdvösségünknek e központi eseményére, és szemléljük Máriát a kereszt alatt, hogy aztán boldogan szemlélhessük vele együtt fia föltámadását. Induljunk ki János evangéliumából. Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabját, és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve, ezért megegyeztek egymás közt. Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. Jézus keresztje alatt ott állt anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványhoz fordult. Íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az írás, megszólalt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt. Beteljesedett. Aztán lehajtotta fejét, s kilehelte lelkét. Mint egy végrendelet, úgy hangzanak Jézus szavai, íme a te anyád. Mária és János jövője, s velük együtt a tanítványok, az egyház jövője megpecsételődött. Jézus Máriát Jánosra, Jánost Máriára hagyja. A mi urunk felbecsülhetetlen értéket hagy maga után, édesanyját. Ez is jele és kifejezése annak a hatalmas szeretetnek és gondviselésnek, amellyel Jézus az övéi iránt viseltetik. Az egyház tagjai iránt. S nem sokkal ezután elhangzik az isteni rendelés, az isteni szó, beteljesedett. Így lett teljes a mi üdvösségünk. A haldokló Krisztus kileheli lelkét, kiárasztja a szent lelket az egész teremtésre. Hiszen azért jött, hogy azt megváltsa. A beteljesedés része volt tehát az is, hogy Máriát az egyházra bízta, amikor Jánosra bízta rá. A jánosi közösség szerkesztői szándékát jól ismerjük. Húsvét fényében szemlélni ezt a jelenetet is. Az egyházat hagyta Jézus édesanyjára, és édesanyját az egyházra. János, a szeretett tanítvány, egyszeres, mint az egyházi tradícióban, a tökéletes tanítvány mintaképe. János ugyanakkor nagyon érzékeny a részletekre. Mária örök szüzessége, Jézus gyermeki gondoskodása édesanyjáról, Mária, mint az egyház szimbóluma, Mária lelki anyaságának kifejezése nagyon tisztán jelennek meg az ő megfogalmazásában. A kánai mennyegző és a keresztre feszítés jelenete közt számos közös pontot találunk. Az asszony, az óra, a Jézus anyja, a hatodik nap kifejezések tudatos szerkesztésre utalnak. Jézus messiási tevékenységének kezdőpontja Kánában tárult elénk, csúcspontja pedig a Golgotán. Egy tipikus kinyilatkoztatási formával találkozunk, profétikus introspekcióval. Látta, szólt, íme. Aztán tanítványához fordult, íme a te anyád. Többször találkozunk a Szentírásban ezzel a kinyilatkoztatási formával. Valaki meglát valamilyen fontos szemét, s kinyilatkoztat róla valami lényegeset a Szentlélek kegyelméből. Másutt is találkozunk hasonlóval, Keresztelő Jánosnál kétszer is. Meglátta, szólt, íme az Isten báránya. Vagy Nátanaelnél Jézus meglátta, szólt, íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. Tudása teljes együttműködés a mennyei atyával. Nekik transzcendens minden tudásuk van. És az, hogy most már minden beteljesedett, azt is jelenti, hogy a beteljesedés része volt Mária Jánosnak és János Máriának ajánlása. Még hozzá is teszi a szerző, de hogy egészen beteljesedjék az írás, megszólalt, szomjazom. Így a proféciák is hiánytalanul beteljesedtek. A test a Szentlélek temploma. Az ószövetségi mentalitás szerint Jeruzsálemben, a templomban gyűlik össze a bűnös nép, a számüzöttek népe, hogy Jahve megtisztíthassa szívüket. A kereszten haldokló Jézus mindenkit összegyűjt magánál. Ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok, mondta. Jézus lesz az új oltár, az új áldozati bárány, az új templom. Ő benne imádjuk az atyát a Szentlélek által, helyes módon, ahogy ő kérte, lélekben és igazságban. Jeruzsálem, anya, mert a választott nép fiait összegyűjti, az eredeti nyelven is nőnemű a szó. S Mária is a mi édesanyánk, aki az új választott nép, az egyház fiai gyűjti össze magánál. Ennek szimbóluma lesz János. Mária anyasága egyetemes. Ő az egység édesanyja, nem a széthúzásé. A köntös, melyet nem szagadtak szét, hanem sorsot vetettek rá, az egyház egységét szimbolizálja, melyre anyaszentegyházunknak hivatása van. Az egy darabból szőtt köntösről a zsidó főpap jut eszébe az akkori hallgatóságnak. Jézus az új szövetség örök főpapja, a kereszten tökéletessé tette a sokféle ószövetségi áldozatot. Egység születik a Szentlélek erejéből, Mária és János között. Mária lelki anyja, ős mintája, példája lett az egyháznak. Az eredeti szövegben lambanein szerepel, befogadni. Ebben az értelemben szinonimája a pisteueinek, hinni. Fogadjuk be mi is Máriát, s higgyünk abban, hogy az ő élete és anyasága része volt Isten üdvözítő művének. Eljött az óra, a döntő pillanat, az új szövetség ratifikálásának ideje. Jézus kinyilatkoztatja a kereszten az atya végtelen szeretetét. Jánost és az egyházat, sőt az egész mindenséget szent lelkével tölti el. Az egyház kapja a kinyilatkoztatást. Mária, szorosan egyesülve az egyházzal, melyet János jelenít meg, együttműködik ebben a műben. Kegyelmet közvetít. János evangéliumában gyakran visszatér az ajándék, melyet Jézus tanítványainak ad. Ajándékul adja a kenyeret, a vizet, a békét, az örömöt, a parancsokat, az életet, a szent lelket. S Mária is egy az ajándékok között. A beteljesülés pillanatában is kapunk egy ajándékot, mely egy pecsét az új szövetség akkor születő lapjain. Mária a tradíció szerint már özvegy, egyedül maradt. József már nem a földön él, s neki kell, hogy támaszt nyújtson János apostol. A szeretett tanítványnak Mária lesz felbecsülhetetlen, lelki érték, ajándék. Házába fogadta őt a tanítvány. Az eredeti szöveg mélyebb értelmű, azt mondja eista idia, vagyis a dolgai közé, mindene közé, anyagi és lelki javai közé. Mindenük közös lett. Befogadjuk mi is Máriát a legbelső lelki szféránkba. El tudjuk mondani, hogy Krisztusban mindenünk közös. El tudjuk mondani Isten szolgájával, második János Pál pápával, Totus tuus sum Maria. Egészen a tied vagyok, Mária. Hiszen előző szentatyánk nem véletlen választotta ennek egy részét jelmondatául. Anyagi és lelki házába, emberi és keresztény valóságába fogadja János Máriát, mellyel valódi életközösség születik, közös kötelezettségekkel, problémákkal, örömökkel. Akarjunk mi is Máriával együtt szívünkben élni, Máriával együtt Jézusra tekinteni, és országa építéséért dolgozni. A tulajdonába jött, de ővéi nem fogadták be, állapítja meg keserűen János az ő evangéliumának kezdetén, s maga János lesz az, aki befogadja Jézust, és befogadja az ő ajándékát, Máriát. Az Úr tudja, hogy tanítványaira menekülés, hitet próbáló kísértések sorozata és sokukra vértanúság vár. Az Isten anya az, aki erőt ad nekik, és erőt ad nekünk is. Jézus jóvoltából atyai támaszt is kaptunk Isten atyasága mellé, de nem helyette. Termékeny közbenjárói szeretetével kézzel foghatóvá válik számunkra Mária egyházanyasága. A kereszten haldokló mester nem hagyott magára bennünket. Mária lesz az, aki megtanít minket nagypéntek sötét éjszakájában igazán Istenben hinni, bízni és remélni. És életünk minden nagypéntekhez hasonló sötét krízisében is ott áll, mint fényes vezércsillag. Fogadjuk be mi is az Urat, s fogadjuk be életünkbe ajándékait, köztük Máriát. A mester hazaköltözik atyához, de itt hagyja nekünk földi élete egyik legdrágább kincsét, az ő édesanyját. Álljunk mi is Máriával együtt, és Máriához hasonlóan, kitartó, hűséges szeretettel Urunk keresztje alatt, hogy elteljünk kegyelemmel, mint az Isten anyja, mi is kegyelemmel teljessé legyünk, és így várjuk élő reménnyel a megváltó által megígért boldog föltámadást. Én úgy látom, hogy közben ti már készültetek egy-két kérdéssel, úgyhogy beszélgessünk is akkor erről a témáról.
Első kérdésem az volna, amit nem értek, hogy a János evangéliumában olvastuk, hogy Jézus Máriát Jánosra bízta, ugye az egyházra, és az egyházat is Máriára. Akkor végül is itt János is, ugye végül is ő is az egyház feje, míg ugye más részben pedig Péterre, a kősziklára bízzák az egyházat. Ott végül is úgy hangzik, mintha Péter nem inkább az egyház volna, hanem inkább annak az alapja. És hogy ezt szeretném valahogy tisztázni.
Szerintem először is a fogalmakat, hogy teljesen kitisztítsuk, hogy az egyház feje az mindig Krisztus maga. Tehát Péter és a péteri utódok, ő Krisztus helytartói. Igen, érdekes a kérdés, hogy akkor hogy nem János tekinthető a mennyország kulcsosának. Miért nem ő viszi a primátus, miért Péter viszi? Én úgy gondolom, hogy más volt a hivatásuk nekik. Péter igazából hol volt ennél a jelenetnél? Péternél megtörtént a háromszoros tagadás. Péter most bűnbánattal elvonult. És majd a föltámadás után lesz egy hitvallása. Ugyanúgy háromszor megkérdezi tőle Jézus, hogy szeretsz engem, hogy legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat. Péter megmarad ez a vezető személyiség, amit János tisztelt is benne, hiszen most éppen a föltámadás ünnepén találkozunk az evangéliumban azzal a jelenettel, hogy futnak ketten a sírhoz. És ugye János hát fiatalabb volt, nem csoda, hogy gyorsabban futott, de nem mert bemenni. János ez a szemlélődő, ahogy az evangéliumát végignézzük, nagyon szemlélődően filozófiai, teológiai mélységekkel tárja elénk az üdvösségünk titkait. Ő szemléli a titkot, nem mer bemenni, meghagyja tiszteletből ezt a primátust Péternek, akit megillet, és Péter lesz az, aki később odaérve belép. Ugyanakkor ne tekintsünk el attól sem, amit Jézus mond, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára alapozom egyházamat, és a pokolkapui sem vesznek erőt rajta. Tehát ő Pétert választotta ki. Tény, hogy ők hárman, Péter, Jakab és János rendelkeztek azzal a kiváltsággal, hogy a többitől is kiválva többször csak egy intim körben Jézussal együtt szemlélhettek egy-két csodát, egy-két titkot, legyen szó a színeváltozásról, vagy akármi más eseményekről, de Péterre bízta a primátust, Jánosra pedig édesanyját. Ahogy már talán említettem egyszer valamelyik adásban, hogy az egyház Péteri és Máriás jellegű. Nos, a Péteri jelleget, ezt a hierarchikus jelleget nyilván Péterre vezethetjük vissza, Máriás jelleget pedig ilyen értelemben inkább Jánosra lett rábízva, hogy fogadja a házába. És hát a szerepe mind a kettőnek megvolt igazából, tehát Péter azt a szerepet kapta Jézustól, János pedig ezt, hogy így vigye tovább a tanítványokkal együtt Mária jelenlétében Jézusnak a művét. Parancsolj!
Ahogy mondtad, tehát akkor két vonal volt a Péteri, a János, illetve ugye Mária. Remélem nem botránkoztat meg a kérdés, de itt is elhangzott, hogy Jeruzsálem ugye nőnemű anya, és az új szövetségben is ugye anya szentegyháznak hívjuk az egyházat. Szinte kikerülhetetlennek érzem, ugye aktuális kérdésről van szó, hogy Mária miért nem töltött be egyházi tisztséget, hiszen ő a leghitelesebb személy Jézus életében. Illetve ha még nagyon-nagyon tovább akarok menni, akkor mai nap miért nem töltik be nők a papi tisztséget?
A kérdés foglalkoztatott sok mindenkit. Igazából 6. Pál pápa idején az Interim Signoris kezdeti dokumentumban adott az egyház definitív választ erre. Ugye, amikor a papszentelésben megkapjuk ezt a kegyelmet, amit tovább kell vinnünk az apostolok utódjaitól, akkor a pap nem csak Krisztus nevében, hanem Krisztus személyében cselekszik. És egy kicsit furcsa lenne, hogyha egy nő mondaná ki azt, hogy ez az én testem, ez az én vérem, tehát Krisztus személyében. Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy Jézusnak mi volt a rendelése, hogy ő férfiakat választott ki erre a tisztségre, apostolokat választott ki. A tanítványai között viszont voltak ugye bőséggel nők is. Asszonyok kísérték őt, segítették őt, szolgálták, és imádságukkal is támogatták az ő művét. És ebben a csoportban helye volt Máriának. Máriát rábízza az apostolokra éppen azért, hogy támaszuk legyen. Máriának sajátos tisztsége volt. Neki nem kellett Krisztus papságából ilyen módon részesülnie. Viszont az apostolok meg nem voltak képesek arra, hogy a világra hozzák Jézust, hogy fölneveljék. Máriának meg ez volt a sajátos küldetése, az Isten anyaság. Mária más hivatást kapott, ha úgy tetszik, magasztosabb hivatást. Őt nem szentelte püspökké Jézus. Ő viszont az Isten anyja lehetett. Tehát nem úgy érzem, hogy egyik hátrányba lenne, vagy előnybe lenne a másikhoz képest. Ugyanakkor Mária az, aki támasztad az apostoloknak, éppen azért, mert hallottuk, hogy János rábízta őt, a kereszten haldokló üdvözítő, és Mária fontos szerepet is töltött be, hiszen erről azt hiszem, hogy beszéltünk már, hogy az elsődleges információs adatbázis volt a tanítványok számára, hiszen Jézus gyermekkoráról tőle tudhatták meg a legpontosabb információkat. Az igét ilyen módon is továbbadja, egy sajátos hivatással, nem az eukarisztikus küldetéssel, nem az átváltoztatással, nem az ilyenfajta misszióval, neki más volt a küldetése. Az a lényeg, hogy senki se akarjon mást, akarjon többet, mint amit a Jóisten hivatásként ad neki, hanem abban alázatban előre haladni, és úgy látom, Mária ebben példa lehet számunkra, és példa lehet mindenki számára, aki fölteszi ma a kérdést, vagy azon problémázik, hogy nők miért nem lehetnek papok. Krisztusi tradíció, egyházi tradíciót, amit végigviszünk, illetve a legkeményebb teológiai érv, hogy Krisztus személyében mutatjuk be az áldozatot.
Ugye Jézus evangéliumában gyakran visszatér az ajándék kifejezés, ugye hallottuk előbb, melyet Jézus tanítványainak ad, Mária is egy az ajándékok között. A mai kor embere hogyan tud ilyen ajándék lenni környezete, családja, ismerősei számára?
Úgy gondolom, hogy először is a természetes alapunk az már lehet egy ajándék. Az, hogy emberek vagyunk, az, hogy a Jóisten megalkotott minket, az, hogy szeretni akarjuk a másikat. Ez már egy ajándék a másik ember számára. Hogyha még ehhez hozzájárul a kegyelem is, hiszen ahogy Szent Tamás mondja, a kegyelem is a természetre épít, akkor ez az ajándék még istenibb, még nemesebb, még megszenteltebb lesz. Tehát mi hogyan tudunk ajándék lenni mások számára? Én úgy gondolom, egy kicsit képzeljük magunkat, hogy Mária szerepébe. Ő ajándékolt az apostolok számára. Ő értéket vitt a saját személyével. Értéket képviselt, hiszen benne élt az Isten. Ő hozta a világra Isten fiát. Mi is hivatást kaptunk arra, hogy kegyelemmel teljesek lehessünk, egyre jobban elteljünk napról napra kegyelemmel. Az a leghitelesebb ajándék, én úgy gondolom, amit mi Istentől kapunk, megélünk a mi személyiségünkben, és továbbadunk az embereknek. Tehát akkor adjunk igazán értékálló, hiteles ajándékot, hogyha egy megszentelt személyiséget adunk másoknak. Olyan emberek leszünk, akik Istenben akarnak élni, és így vezetni tanúságtétellel, életpéldával másokat is az élet szentségre. Úgy gondolom, ennél nagyobb ajándék nincs. Vagy hogyha az ajándékoknak a legnagyobb, legkiválóbbját, Istent magát szemléljük, hogy ő az, akit mi is ajándékként megkapunk, hogy ő hozzávezessünk el másokat, hogy mások is fölismerjék, hogy ott az oltáron a legnagyobb ajándék van jelen. Úgy gondolom, hogy az ajándékozásnak lehet ez egy mechanizmusa. Megköszönöm nektek, hogy kérdéseket tettetek föl, hogy hozzászóltatok a témához. Következő adásunkkal 2 hét múlva jelentkezünk, amikor is egy múltkor megkezdett témát fogunk folytatni, Mária és az Eukarisztia, Mária és a liturgia viszonyáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Íme a te anyád. Kovács Zoltán mariológus műsorát hallhatták arról, hogy hogyan bízta Jézus a szűzanyát Jánosra, és vele együtt ránk is.
Hírpercek.